Fennállva Isten tiszteletünk kezdetén 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 12. fejezetéből, a 32. verssel kezdődő, és a 35. verssel bezáródó ige szakaszból. Jézus mondja, ne félj te, kicsinyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Szerezzetek magatoknak olyan erszényeket, melyek meg nem avulnak. elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétneitek meggyújtva. Isten megszólított bennünket az ő igéjében, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólító igéjére, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, az emlékezés és a hitben való előretekintés kegyelmi ajándékait. Az emlékezést azokra, akik előttünk jártak, tanítóink voltak és példaképeink lettek, az engedelmesség és a megszentelődés krisztusi útján. Amikor rájuk gondolunk, reménység tölti el a szívünket, hogy Jézus Krisztus golgotai áldozatáért üdvösségük van, és valamiképpen csodálatos módon már veled vannak. Így köszönjük mai ige hirdetőnk tőled való életét és téged magasztaló szolgálatait. Jövel Szentlélek Isten, és hatalmad erejével hozd szív közelbe a most felhangzó ige hirdetést. Hadd lássuk általad Jézust mesterünknek, lelki vezetőnknek, aki biztató, bátorító szavaival e földi életre és az üdvösségünkre nézve is egyedül mondhat hiteles bizonyságot. Jövel Szentlélek Isten, vigasztalj gyászunkban, erősíts szenvedések közepette. Jöjj Szentlélek, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljunk helyet. Mai Isten tiszteletünkön a presbitérium döntése értelmében a gyülekezet volt lelkipásztorának, Takaró Károly nagytiszteletű úrnak hangzik el Magnóról egy igehirdetése. Ez az igehirdetés 1982-ben egy évnyitó igemagyarázat volt. Ennek az igehirdetésnek a meghallására készülünk. Először úgy, hogy meghallgatjuk a gyülekezet énekkarának a szolgálatát, azt követően pedig majd fennállva elénekeljük a 42. Zsoltár első versét.
Ünneplő keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Istennek az a szent igéjemnek majdnek alapján közöttetek Isten szent lelkének segítségével, ami Urunk üzenetét kívánom hirdetni az új esztendő első reggelén. Írva található a Lukács írása szerint való szent evangélium 12. fejezetének a 32. versében eképpen. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Nehéz lenne az csak úgy megközelítően is meghatározni, hogy hányszor hangzott el az elmúlt éjszaka, éjfélkor, éjfél után, vagy ma reggel már ez a köszöntés, hogy boldog új esztendőt. És jó, hogy vannak ilyen jó kívánságaink. Jó, hogy tudunk szívből, vagy talán megszokásból is a fele barátainknak, szeretteinknek szívből jót kívánni. Mert hiszen annyiszor kívánunk rosszat másoknak. Olyan jó, hogy tudunk jót is kívánni. De úgy elgondolkodtam rajta, hogy vajon mi van emögött a kívánság mögött, amikor elmondjuk, hogy boldog új évet kívánok. Vajon mi kell hozzá, hogy valóban az is legyen, hogyan legyen ez az esztendő, amelyik előttünk áll, valójában boldog? Tud-e a világ, tud-e valaki erre valamilyen megbízható receptet kínálni? Valamilyen megbízható gyakorlati kivitelezési formát adni vagy nyújtani? Mit kell tennünk? Vagy mit kell másoknak tenni ahhoz, hogy számunkra ez az elkövetkezendő esztendő valóban boldog új év legyen, vagy lehessen? Erre a kérdésre szeretnék Isten igéjének a világosságában és Isten igéjének a tanácsolásával választani. Ahhoz, hogy a rián következő év mindnyájunk számára valóban boldog legyen, ahhoz három dolog elengedhetetlenül szükségeltetik. Az első az, hogy tudjunk aggodalmak nélkül élni. A másik az, hogy meggazdagodjunk az Istenben. És végül a harmadik az, hogy merjünk félelem nélkül élni ebben a világban. Nem könnyű dolgok ezek. Aggodalmak nélkül éljetek, amint felolvastam az ígéből, mint hallottátok is. Olyan feszült légkörben léptük át az évforduló küszöbét, amilyen kevés volt az emberiség történelmére. Mindig voltak feszültségek, és mindig voltak háborúskodások, de most egy olyan rendkívüli helyzetbe került az emberiség, amikor igazán a nagy lenni vagy nem lenni kérdését fogja eldönteni a reán következő idő. Szinte föl sem tudjuk mérni még annak a katasztrófának a méreteit, súlyát, jelentőségét, amelyik ma az egész világot, a ma élő emberiséget fenyegeti. Nagyon komolyan. Sokkal komolyabban, mint ahogy a lapokból, vagy a híradásokból halljuk, vagy értesülünk. Halálos veszedelmek között jár, és lépi át az emberiség ennek az esztendőnek a küszöbét. És azt mondja az Isten, hogy ti pedig éljetek aggodalmak nélkül. korunknak az egyik legsúlyosabb betegsége, hogy ezt az orvosok is megállapítják, szinte minden bajnak a forrása az idegesség. Nincs rendben a mai emberiségnek az idegrendszere. Szinte erre vezethető vissza minden súlyos baj, fizikai betegség, amely tizedeli a mai élő emberiségnek a sorait. Több bajt okoz az idegesség, mint a nagy népbetegségé vált rák vagy az érbetegségek. Idegesek az emberek, mert valami rettenetes, feszült tempóban élik az életüket. Fölgyorsították úgy az életnek a ritmusát, hogy az már egészségtelen, az már életveszélyes. A sportolók világában ismerős ez a kifejezés, hogy doppingszer. Csak az elmúlt napokban olvastam erről egy különös érdekes tudósítást, hogy a saját vérét fecskendezteti vissza valaki, mert ezzel maximálisra, vagy még azon túlira is föl tudja fokozni a teljesítő képességét. De miért? Vajon boldogabb lett-e a mai ember ezzel a fokozott élettempóval, hogy nincs ideje pihenni, nincs ideje megállni, nincs ideje elcsendesedni, nincs ideje a templomba eljönni, nincs ideje egy csendes imádságot elmondani, nincs ideje a szeretteivel leülni és beszélgetni, a gyermekeit a jövendőre fölkészíteni, nincs ideje barátkozni, nincs ideje jó szót váltani, nincs kedve örvendezni, nincs semmire ideje. És nem veszi észre, hogy közben elfut fölötte az idő úgy, hogy nem tudta felhasználni sem a maga, sem az Isten dicsőségére és javára. Én emlékszem még a gyermekkoromból arra az időre, drága testvéreim, amikor az én megboldogult nagyapám a szülőfalunnak az első gondnoka, karácsony napján befogatott a szánba, mert majd fél méteres friss hó esett, de az egész családját bevitte 8 kilométer távolságból a templomba. Töretlen úton és boldog örvendezéssel ünnepelték a karácsonyt. Ma a szomszédból nem jönnek át az emberek, mert síkos az út. Ki veszít ezen? Vajon az Isten lesz szegénye? Vajon az egyháznak az ügye ez? Hát nem azé, aki elmarad. Hát nem annak az embernek az élete lette koldus szegényé, akinek már nincs Istene, nincs hite, nincs reménysége, nincs ideje, csak egy beteg idegrendszere van. Csak egy beteg élete van, amelyik 40 vagy 50 éves korába sírba kényszeríti. Ha megnéznétek a temetési statisztikánkat, milyen szomorú képet látnátok belőle. Szinte az eltemetetteknek az 50%-a nem haladta meg az 50 évet, testvérei. Máról holnapra roskadnak össze az emberi életek, tele tervekkel, reményekkel, munkaszándékkal. Ma a terv teljesítéseknek az idejét éljük, és a versenyeknek az idejét. Ma mindenből versenyt csinál a mai élő ember. És a testkultuszának a világát éljük. Egyetlen egy dolog fontos a mai élő ember számára, az, hogy a testével mi lesz. Hogy a testét fejlessze. Milyen nevetséges figurák. Sokszor a képes folyóiratokban találkozunk velük, akik szinte már abnormálissá fejlesztik a testi izmaikat, és abban gyönyörködnek. És azt hiszik, hogy ez a minden. És közben nem veszik észre, hogy ez a test egy haldokló lelket hordoz. Egy üres lelki világot hordoz. Egy nihilt hordoz, a semmit, a reménytelenséget, a céltalanságot, a hiába valóságot. A gondozás és a táplálék nélkül maradó ember lelke megbetegszik, és ettől lesz ideges az ember. Az ideges ember beteg ember. Súlyosabb, mint akinek nehéz testi betegsége van. Mitől ideges az ember? Jellemző ennek a tünetnek, ennek a betegségnek a tünete az aggodalmas szív. Minden idegesség mögött ott van egy bizonyos fajta aggodalmaskodás. Az Úristen ezeknek az embereknek akar ma gyógyszert diktálni, receptet írni, amikor azt mondja új esztendő első reggelén, ne aggodalmaskodjál, ne aggodalmaskodjál, csak nézz az Úrra fel. Hát mert már elhívni, hogy gondviselő Isten vagyok én, szerető mennyei édesatya vagyok én. Az idegeskedő ember nem tud örülni sohasem a mának, mert már reszket az ismeretlen holnaptól. Nem tud örülni a jelennek, mert aggasztja a jövő. Lehet, hogy sokan úgy ébredtek erre az új esztendő első reggelére, aggodalmas szívvel, Uram, közelebb jutottam én ma megint egy nappal a biztos halálhoz. Megint lepergett egy év, és vajon megérem-e a következő? Hát Isten azt üzeni, ne aggodalmaskodjál, hát az életed az én kezemben volt, van és marad. Hát ne aggodalmaskodjál, hát hidd el, hogy sem élet, sem halál, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők el nem szakíthatnak téged a Krisztus Jézusban megjelent kegyelemtől és az én szeretetemtől. Hát ember, ne aggodalmaskodjál, hát ne félj! Éljetek aggodalom nélkül, üzeni az Isten. A gondjaitok felől ne aggodalmaskodjatok, azt én hordoztam, és én hordozom ezen túl is. A problémáitokat is én oldom meg, és én oldottam meg eddig is. De az aggodalom nélküli élet, testvéreim, nem jelent felelősség nélküli életet, senki félre ne értse. Ez nem jelenti azt, hogy Isten előtti felelősségünk egy parányit is csökkenne azzal, ha aggodalom nélkül akarunk élni ebben a világban. Hanem azt jelenti, hogy gazdagodjatok meg, és ez a másik parancsa az új esztendő napján az Istennek, gazdagodjatok meg az Istenben. A bolond gazdagnak a történetét mindenki ismeri. Akinek jó termést adott az Isten, és aztán új csűröket épített, és amikor mindent beordott oda, akkor lehajtotta boldogan a fejét, és azt mondta, hogy most már nincs többé gondom, évekig be vagyok biztosítva. Ez a ma élő emberiség valahogy így képzeli az életét. Jó erős betonbunkereket kell építeni, Svájcba jártunk testvéreim, ahol találkoztunk már olyan új villa épülettel, ott is laktunk ebbe a házba, amelynek az alaksorában már megépítették azt az atombiztos bunkert, amelyik hosszú ideig biztosítja a benne lévőknek az életét, akkor is, ha a külvilágtól egy atomtámadás elzárja őket, és levegőt fejleszt és oxigént ad a benne rekedő embereknek, hogy hosszú időn keresztül az életüket megőrizzi. Nem is engedik állítólag már az új épületeket ezek nélkül, a biztonsági betonbunkerek nélkül felépíteni. Isten pedig azt mondja, ne aggodalmaskodjatok. Nem betonbunker kell a ma élő emberiségnek, hanem több Isten hit. Nem a földi javak, nem az anyagi javak adnak nekünk biztonságot, nem a takarék betéte, nem a szépen megépített kőházaink, hanem ami mennyei édes atyánknak az oltalma, irgalma és szeretete. Erősebb az minden acélbunkernál. Egyszer egy kedves baptista lelkésszel, egy drága lelki barátommal találkoztam, akitől úgy véletlenül megkérdeztem, hogy van-e kaszkó biztosítása, azt mondta, hogy van. Mondtam, miért nem ragasztott föl az autódra ennek a jelzését? Azt mondta, hogy mert az én kaszkom ott van fönt, az én mennyei atyám. Sose fogom elfelejteni. Ott van a mi biztosítás. Ott van a mi erős vár. Ott van a mi védelmező bunkerünk. Ott van a mi holnapunk, a mi jövendőnk, a mi sorsunk, a gyermekeinké, az országunké, az egész világé, az egész emberiségé. Minden embernek a lelke mélyén ösztönösen ott él a szerzésnek és a bírásnak a vágya. És nem is gondolják az emberek, hogy mekkora akadály tud lenni a legkisebb gazdagság is a mi emberi életünkben. Most csak az ilyen nagyon hétköznapi dolgokra szeretnék utalni, egy rádió, televízió, autó. Minél több van belőle az embereknek, annál kevesebb lesz a hitük. Annál kevesebb idejük marad arra, hogy az Isten és az ember iránti szeretetüket gyakorolják. Elidegenedett ez a modern ember. Egy elidegenedett világban élünk. Az emberek nem keresik a másiknak a társaságát. Mert a rádiójuk és a televíziójuk, meg az autójuk egy szűk körű kis elefántcsont toronyt képez a számukra, amelyikbe elvonulnak az ember világtól, és amelyikbe jól érzik. Ne gondoljátok, testvéreim, távolról sem, hogy én most valami farizeusi pózzal a modern életnek az ajándékai ellen akarok szólni, semmiképpen sem. Hiszen az Istennek az ajándékai, ezek mind az ember számára. Csak hívő szívvel kéne élnünk vele. Jó az az autó, hogyha elhozod vele a beteg embertársadat az Isten házába, vagy az orvoshoz, vagy ahova el szeretne jutni, de nem tud eljutni a saját erejében. Jó az a rádió, hogyha meghallgatod rajta az Isten tiszteleteket, és mindazokat az adásokat, amelyek gazdagítják a lelket. De jaj annak a rádiónak, annak az autónak, amelyik messzebb visz az Istentől, és nem közelebb. Az Isten ügyéhez és az Isten országához. Az Istenben való meggazdagodásnak ez a bibliai útja, ígei útja. Keressétek először az Isten országát, és ezek azután mind megadatnak néktek, amire csak szükségetek van. Hiszen jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. És higgyétek el, hogy nincs szükségetek arra, amit nem ad meg. Nem is használna, nem is lenne jó. Mert vajon mennyivel vagyunk ma boldogabbak? Mennyivel jobb az úgynevezett életszínvonalnak a megemelkedésével, ami emberi életünk állapota, a lelkünknek az állapota? Boldogabb lett-e mai ember azzal, hogy már nem szekéren jár, hanem autón? Mert én még emlékszem a szekéren járó boldog emberekre. Én még emlékszem a búbos kemencében sütő nagyanyámra, az ízes kenyérre, amelyet az asztalra tett, És ez a gyermekkori öröm kísérte végig az életemet. Boldogabb lett-e a mai ember? Nem került-e messzebb az Istentől, a boldogság egyetlen forrásától? Milyen szép az, hogy annyi autója van ma az embereknek, de milyen szép lenne, hogyha itt a templomudvar tele lenne ma autókkal. Úgy, ahogy én azt Hollandiában láttam. Nem lehetett parkírozni a templom körül, testvéreim, mert amerre szemen látott autó és autó egymás hegyén hátán, egy autó erdő, és a gazdáik benn voltak a templomban, az ufolási templomban, imádkozni. Nem az autóban van a hiba, hanem aki benne ül. És milyen boldog lesz ez az élet, az sok mindentől függ. Hogyan tudunk boldoggá tenni másokat, mert a boldogság olyan csodálatos dolog, hogyha öncélúvá válik, akkor a boldogság megkeseredik, mint a manna másnapra. Az igazi boldogságot az jelenti, hogyha valakit boldogítani tudok. Amíg önző módon csak azt várom, hogy engem tegyenek boldoggá mások, talán a szeretteim, a barátaim, az atyám fiai, addig mindig koldus és szegény és boldogtalan szívű ember leszek. A boldogságot az jelenti, mennyi emberi szívet tudtam egy életben. Egy életennál én boldoggá tenni. És ahogy itt most szétnézek újra, nagy ünnepeken is a gyülekezeten, azt látom, hogy hiányoznak a fiaitok, a lányaitok, az unokáitok, hiányoznak a fiatalok. Minket annak idején kézen fogva vittek a szüleink és nagyszüleink az Istennek a házába. És boldoggá tettek bennünket. Ennek a boldog emléknek a kamataiból élünk mi még idősebb korosztály ma is. De hol vannak ma a fiatalok? Rockhangversenyen. Nem kárhoztatom én, hogy a maguk módján vigadnak ezek a fiatalok, csak sajnálom őket, mert szegények. Koldusok, mert céltalan. Valami rettenetes katasztrófája ennek a ma élő emberiségnek, testvéreim, az, hogy átvették a dirigálást a gyermekek az otthonainkba, az iskoláinkba, az életünkbe. Nem a bölcsek, nem az öregek, nem a tapasztaltak vezetik ezt a mai kort, hanem a gyermekek. Ők döntik el családokban a dolgokat, akiket meglátogattam, szülőket, azok arra hivatkoztak, majd megkérdezem a gyerekemtől, hogy akar-e konfirmálni, akar-e templomba menni, kell-e neki az Isten? Nem mernek dönteni a szülők. Kérdezzétek meg a középiskolákba, vagy az alsóbb rendű iskolába járó gyermekeknek a tanítóit, nevelőit, milyen keserves, nehéz feladatot végeznek egy olyan gyermeksereg között, akik hozzászoktak ahhoz, hogy ők dirigálnak, ők döntik el azt, hogy mi történjék. Feje tetejére állt az a világ, ahol éretlen, tapasztalatlan, alkalmatlan, fölkészületlen gyermeki lelkek hozzák meg a döntést a családok életében. Ahhoz, hogy boldogabb legyen az új esztendő, mint volt a régi, ahhoz sok mindennek meg kell változni a világban. Meg kell változni a gondolkodásmódoknak. A szülőknek, a nagyszülőknek, a családoknak, a hívő, a még hívő embereknek az életében. Nem mernek ma a szülők már fegyelmezni sem, Pedig mi lenne annak a kertésznek a kertjéből, aki félrelökné a metszőollót, és nem használná arra, hogy visszanyesse, visszavágja a káros, a kárt okozó hajtásokat, a vadhajtásokat. Ha gyermekeink életében nem használjuk ezt a tisztogató kést és eszközt, vajon milyen jövőt készítünk nekik, a nemzetünk és az egész emberiség számára? Nem nehéz elképzelni. Csak hallgassátok meg a híradásokat arról, hogy mit tesz a mai modern ifjúság. Ebben a mai világban, ahol elszaporodott a gonoszságnak, az ördögi, a sátáni indulatoknak, az özöne úgy, olyan kétségbejtően, hogy szinte föl sem tudjuk már mérni. Nyugati országokban nem mehet senki úgy az utcára, hogy biztonságban legyen, hogy hazaér a családjához is. Mert valaki lepuffantja, valaki megöli, valaki fogjul ejti, valaki elviszi. Repülőgépben nem ülhet biztonságosan senki, mert nem biztos, hogy célhoz érkezik. Valaki eltéríti, és így tovább mondhatnám, és beszélhetnék a kábítószeres ifjúságról, beszélhetnék a Budapesten, a különböző lejárókba és egyebütt hídak alatt meghúzódó fiatalokról, akik nem tudnak mit kezdeni a fiatalságukkal, akiket nem irányítottak el a vasárnapi iskolába a szüleik, akiknek nem mertek az Istenről beszélni, szeretetről, tíz parancsolatról, kegyelemről, evangéliumról a szülők, akik magukra hagyták őket, és hagyják ma is, hogy csatangoljanak a biztos pusztulásnak az útján a sötét kárhozat felé. Ahhoz, hogy boldogabb legyen az új esztendő testvéreim, ahhoz boldogabbaknak kell lenni a szülők szívének, a nagyszülők szívének, hogy boldog legyen a gyermekeiknek a jövője is. Végül azt üzeni Isten, hogy mindezt ne féljetek végrehajtani. Ne féljetek. Nincs semmi okotok attól, hogy féljetek, de ne féljetek a holnaptól sem, ne féljetek az atomtól sem, ne féljetek a veszedelmes híradásoktól sem. Nekünk Urunk van, nekünk Istenünk van, nekünk kegyelmes édesatyánk van, és elvégezett dolog az, hogy az ő népé lesz az ő országa. Ne féljetek, kicsi nyáj, mert az Úr néked adja az ő országát. Örökösök vagyunk. Bebiztosított emberek vagyunk. Nekünk oltalmazó Isten van. Nekünk gondviselő mennyei édesatyán van. Nekünk érettünk nagy árat fizető, megváltó Jézus Krisztusunk van. Nekünk bűnbocsátó, közbenjáró Urunk van. Mitől félnénk? Sötét és nagyon viharos tenger az 1982. év, és mi ezen a tengeren hajózunk, törékeny kis sajkáinkon, de egyet biztosan tudunk, bármilyen viharok korbácsolják is föl ezt a tengert, ami sajkánkon, ami életünk is csónakján, Jézus Krisztus a kormányos. Egyet biztosan tudunk, hogy az ő kegyelme, mint egy fényes sugárnyaláb beleragyog az ismeretlen holnapba. Egyet tudunk, és egyet hiszünk, hogy az ő szelíd szava elcsittítja az aggódó szíveknek a háborgását. Vele indulunk 1982 ismeretlen napjai felé, aki így szól ma ehhez a kis gyülekezethez. Ne féljetek, én ti veletek vagyok, és ti veletek maradok a világ végezetéig. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Istennek az...
Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem a jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van, szerdán este 7 órakor az énekkar próbál, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet van, csütörtökön este 6 órakor a kis ifi, majd pénteken este 6 órakor a nagy ifi biblia órája. Szombaton délelőtt 10 órakor van a konfirmandus óra, és minden vasárnap 10 órakor van az istentisztelet, ugyanekkor gyermek istentisztelet is van, gyermekmegőrzést is vállalunk, majd 11:30-tól próbál az énekkar. Jelentem, hogy 96 éves korában elhunyt pap József volt presbiter testvérünk, édesanyja Zsuzsa néni, akinek a temetése február 27-én, kedden, 12 óra 30 perckor lesz itt a Pesterzsébeti temetőben. Jelentem továbbá, hogy ha Isten megtart bennünket és élünk, akkor a Reán következő vasárnap meglátogatnak bennünket a Szent Molnár Albert református általános iskola, ha jól tudom, elsős osztályosai, fogadjuk őket majd nagy szeretettel. Kedves testvérek, az urasztalára ki van készítve a választói névjegyzék. Egyházi törvényeink értelmében az elkészült névjegyzéket 2 heti közszemlére ki kell tenni. Ennek az a célja, hogy mindenki ellenőrizze benne önmagát, hogy az egyházközségünk választói regiszterébe ott található-e. Mindenkinek ott kell lennie, aki rendszeresen templomba jár, aki él az úrvacsora szentségével, és önkéntes egyházfenntartói járulék fizető. Bátran nézzük meg, hogy ott vagyunk-e, a nyilvántartásban ott vannak-e a mi drága szeretteink, családunk tagjai is. Záró énekünk a 462. annak az első versét énekeljük, 462. számú dicséretünknek az első versét énekeljük, majd végül a magyar himnuszt.